Kedves hallgatóink, a hétköznapok hőseit bemutató tematikus napunkon Szántó Edit pedagógussal Bíró Magda beszélget.
Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Bíró Magda. Amikor felmerült, hogy a mai napon hétköznapi hősöket szeretnénk bemutatni a Mária Rádió hallgatói családjának, és számba vettem, kik jöhetnek az én ismerőseim közül szóba. Amikor felmerült Szántó Edit neve, abban a pillanatban tudtam, hogy csak ő lehet az, akit be szeretnék mutatni, akit meg kell, hogy ismerjenek. Szántó Editet a Rákóczi Szövetség egy tanártáborából ismertem még régebbről. Tudom, hogy Bátyúban él ez a Beregszászi járás, egy nagyobb bacska, de részben már ukrán lakosú községe. Ott volt tanár 35 évig ebben a középiskolában. Részt vett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szervezésében. A Bátyúi Alapszervnek elnöke volt hosszú ideig. Ezen a szervezeten belül alakult meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, ezt a munkát most adta át tanítványainak. És 2010-ben megalakította az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségét, ennek a mai napig elnöke is viszi a vállán. Ezt és több más feladatot a mai napig. Az évek során persze elszakadtunk egymástól, de sikerült őt megtalálnom. És itt van most mikrofon végén. Szeretettel üdvözöllek, Edit.
Áldott szép napot kívánok a kedves hallgatóknak. Tehát Szántó Edit vagyok, Kárpátaljáról. Üdvözlöm Önöket.
A Kárpátaljáról sok mindent tudni kell ahhoz, hogy megértsük, hogy miért van ott szükség anyanyelvápolókra, és hogy az anyanyelvápolók nem is csak ezt teszik, hanem ezer területen, ugyanúgy, mint a karitaszosok és egyéb civil szervezetek képviselői, vagy civil szervezeteken kívül tanárok, egészségügyiek, eladók, bárkik, akik összefogják és segítik a kárpátaljaiakat.
Nagy öröm számomra, hogy szólhatok Önökhöz. Nagyon szép szavakat mondott előttem Bíró Magdolna. Jól esik ezt hallani, mert valóban az életünk hétköznapi hősökből áll. Hát most, hogy én ilyen hős vagyok-e, hétköznapi vagyok, az biztos. Szeretem a hétköznapokat, kellenek az ünnepek, de az életünk nagy részét a hétköznapok folyamán töltjük el küzdelemmel. Én elmondhatom, hogy az én életem valóban egy küzdelem sorozat. Mert kisebbségben születtem Kárpátalján, a Beregszászi járásban dolgozom, az életem oda kötött Bátyú nagyközséghez.
Az az igazság, hogy mi olyan pontosan nem tudjuk, hogy éltek. Kapunk önként információkat, de ezek valahogy nem állnak össze életképpé. Valaki nekem azt mondta a múltkor, hogy tulajdonképpen nem igazán van egészségügy, nem igazán van államszervezet, nem igazán vannak hatóságok, és ha valamit az embernek el kell intéznie, vagy megbetegszik, vagy gondja van, akkor akihez fordulhat, az az egyház. És hogy a püspökségek mindenféle területen helyt kell, hogy álljanak, segíteniük kell. Az életről magáról, a gyakorlati életről, ezt jellemeznéd egy kicsit. Vannak, akik nagyon nélkülöznek, ugye?
Kárpátalján az élet nagyon... És a szó legszorosabb értelmében ezt így is kell venni. Talán a határon túli régiók közül Kárpátalján legnehezebb az élet. A hétköznapokra kivetve, tehát családonként más és más. Itt is így van, hogy egy nyugdíjas élete sokkal nehezebb, mint egy tevékeny dolgozó ember. Nálunk azonban a nyugdíjakról el lehet általánosságban mondani, hogy rettenetesen alacsony. Tehát 2-3 ezer grivnya nyugdíj, ami még 20 ezer forint sincs. Mondjuk egy pedagógusnak van most 5-6 ezer grivnya nyugdíja, az egy olyan 50-55 ezer forint. Ebből meg kell élni. A gáz drágább, mint Magyarországon. A villamosenergia ára az egekig emelkedett, tehát a nyugdíj nem fedezi az energia hordozók árát. Ami azt jelenti, hogy ha egy nyugdíjas él, akkor már éhen hal. Ha kettő él, akkor valahogy tudja tengetni az életét. De a kárpátaljai magyarságot nem olyan fából faragták, hogy csak a nyugdíjért tartsa a tenyerét. Mindent elkövetnek, abból a pici kis parcella kertjükből is kihozzák a maximumot. És mondhatom, hogy 75-80 éves emberek is megdolgozzák a földjüket, nincsenek parlagon emelkődek. Tehát a mindennapi betevő falatjukat kitermelik a kertből. De aki fiatal nyugdíjas idézőjelben, még vállal munkát. Bedolgozó, bejár ide-oda, vagy otthon kesztyűt var, vagy valamilyen marketinget végez. Tehát mindenki valamivel foglalkozik, hogy fenntarthassa magát. De nehéz az élet, nagyon-nagyon nehéz. Az egészségügy borzasztó helyzetben van, ezzel sem mondok újat, mert nap mint nap a média az tükrözi és mutatja, hogy védőoltás mikor lesz Ukrajnában, erre még nem is jó gondolni, mikor kapják meg az emberek a védettséget. A kórházaink telítve vannak, egy nagy ország, mint Ukrajna, Magyarországtól vár vagy kap lélegeztető gépeket, ez magáért beszél. Még az egyházakra visszatérnék,
mert igen, látom. Igen, akkor erre akartam megkérdezni.
Az egyházaknak ez a szerepük. Tehát tulajdonképpen az embereknek a lelki támasza, és ahogy csak lehet, mindenféleképpen botja támasza kell, hogy legyen. Hisz a magyarságot mindig is az egyház tüze tartotta meg. Mi hol adottunk a szovjet érába, hol hallottuk a magyar himnuszt? Sehol, csak otthon elbújva a szülőkkel, vagy a templomban. Most is nagyon fontos az egyházaknak a szerepe. A püspökségeknek a szerepe ezen belül. Tehát az anyaországgal nagyon bensőséges a kapcsolata az egyházaknak. És az időseknek, az elesetteknek rendszeresen élelmiszercsomagot adnak. Ruhaneműt hoznak, tehát ezeket a használt ruhákat is. Nagyon-nagyon jó dolog annak az embernek, akinek nincsen pénze, tényleg a betevő falatjára, hogy kap egy pár cipőt, vagy egy néhány darabot.
És vannak emberek, aktivisták, akik az ottani szétosztásban segítenek, és ezek a dolgok aztán akkor megfelelő helyekre el is jutnak?
Természetesen. A beregszászi járásból futnak szét ugye ezek az adományok, a püspökségeknek az irányításával is, az egyházaknak a presbiterek az első számú segítői, például én református közösségből származom, mert ugye ez a bátyó és a beregszászi járás nagy részében, persze vannak katolikusok is, de nagy létszámban inkább református közösségek vannak, és a presbiterek azok, meg a presbiterek mellett a kisegítő személyzet, akik szétoszták ezeket az adományokat, közös konyhák vannak, például bátyúban is dolgozik egy konyha, egy segítő konyha, és akkor után szolgálat viszi ki a nagyon-nagyon szegény, egyedülálló embereknek az ételt.
Még futárszolgálatot is megszerveznek.
Hogyne, persze, hogy van, van bizony. Szinte minden faluban van ilyen közös élet, ahol odafigyelnek a nagyon-nagyon mély ponton lévő emberekre. És ugyanígy orvosságot is megpróbálnak eljutatni. Hát nem annyi olyan mértékben, mint ahogy szeretnénk, de hát ahogy a lehetőségünk.
Miután így képet kaptunk arról, hogy milyen is az élet ott bátyúban, és egyáltalán Kárpátalján, forduljunk most az iskola felé. Nehéz-e a kárpátaljai magyaroknak magyar nyelvűnek maradni? Mennyit tud ebben segíteni az iskola, aminek a tanítási nyelve körül, jól tudjuk, most nagy viharok dúlnak?
Mondhatnám azt, hogy a beregszászi járás egyik legnagyobb középiskolájában tanítottam le az életemet, és mindent megtettem azért, hogy a magyar nyelv megmaradhasson, hogy a gyermekeknek fontos legyen a magyar nyelv ápolása, mert mint magyar nyelvtanár, ez kötelességem is, de én úgy gondolom minden magyar embernek kötelessége, hogy erőltesse a magvakat, amiből kicsirázik majd a magyar identitástudat. Hát én ezeket a magvakat, mint egy jó kertész ápolgattam, nevelgettem, és azóta ezt csináljuk, teljes anyanyelvű mozgalom alakult ki, és ezt mi nagyon sokan tevékenyen végezzük, mert persze egy ember munkája ehhez.
Ehhez bevezetésül, Edith, ha valamit mondanál arról, hogy miért nehéz az anyanyelvet Kárpátalján megtartani. Ugye azt mindjárt tudjuk, hogy milyen folyamatosan halljuk a hírekben, hogy nem akarják engedni, hogy a magasabb iskolákban magyarul tanuljanak a gyerekek. De amíg ez a rendelkezés nem volt, addig is veszélyeztetve volt az anyanyelv használat.
Kisebbségi lét, én nem csak Kárpátaljáról, mert nagyon áldásos kapcsolatot tartok fent az erdélyi kollégákkal is, a felvidékiekkel is, a délvidékiekkel is. Mindenütt nehéz az anyanyelv ügyét szolgálni, az anyanyelv napszámossává lenni, mert egyrészt sokkal kevesebb óraszámban tanítjuk a magyar nyelvet és irodalmat, mint ahogy ezt Magyarországon is látjuk és halljuk. És eleve a közeg is más. Tehát az a mikroközeg, amiben a gyerekek élnek, például Bátyónagykösségben, még megvan a magyar közeg. De már, hogyha elmegyünk például Ungvára vagy Munkácsra, és a gyerekeink nem tudnak ukránul vagy oroszul megszólalni, most már természetesen az ukrán a kötelező, akkor egyszerűen nem értik meg őket. Tehát az anyanyelv mellett nekik birtokolni kell, meg kell tanulniuk az államnyelvét, ami rendjén is van, természetes, hogy így van.
Vannak jó ukrán tanárok? Van lehetőségük a gyerekeknek például egy kis faluban megtanulni jól az ukrán nyelvet?
Hál' Istennek a tanáraink nagyon jók. Azt nem lehet elmondani a tankönyveinkről. Nem lehet elmondani az iskolai tantervről, programról, amit államilag adnak ki. Tehát nem úgy van felépítve ez a rendszer, hogy a gyerek könnyen elsajátíthassa az ukrán nyelvet.
Mi az szó? Még azt kérdezem meg, hogy érik, mert Erdélyben tudom, hogy érik a magyarokat az utcán, meg mindenütt megalázások azért, hogy nem ukránul beszélnek. Tehát rájuk szólnak, hogy meg megalázzák őket. Ez az igazság.
Ez van nálatok is? Persze. Hát Bátyúban mondjuk a falvakra ez nem annyira jellemző, ám bár ott is előfordul. Tehát nacionalisták, sovinisták mindenütt vannak, de most már nagyon-nagyon súlykolják az államnyelvnek az ismeretét, tudását, és egy kisgyereknek nehéz megtanulni olyan szinten az ukrán nyelvet, mint ahogy ez az úgynevezett nyelvészek, ukrán nyelvészek és a nyelvcsinálók ezt megkövetelik. Tehát a gyereke egy magyar közegben születik, magyar családban nő fel, első osztályban, amikor beíratják, például magyar osztályba, ami hála Istennek áldásos, mert még léteznek magyar osztályaink, úgy vezetik be a nyelvet, és aztán majd úgy építik fel az ukrán nyelvtan, ennek a tanítását, mintha a gyerek már beszélné a nyelvet. Nem beszéli a gyerek a nyelvet. Ő második nyelvként tanulja meg az ukrán, és ezt a nehéz odafönt elültetni a begyepesedett agyagba. Hát, hogyha figyelik a kedves nézők meg, hát ti, akik foglalkoztok ezzel a kérdéssel, nap mint nap ezzel van tele a rádió, a sajtó, a tévé, hogy egyszerűen süket fülekre találunk. Hiába a nyelvészeink, a szakembereink mindent elkövetnek, hogy megértessék, hogy ez egy folyamat, nem természetes. És mindenki egyetért abban, hogy ha egy adott országban élünk, annak a nyelvét el kell sajátítanunk. De ez csak úgy lehet, hogy megfelelő tankönyveink vannak, szótáraink vannak, és megfelelő hozzáállás a tanügy részéről. De most gondolom, most elmentünk egy kicsit az ukrán felé. Én visszakanyarodnék az anyanyelv ápolásához, mert mégis ez az én feladatom. Ám bátor, én is természetesen tartom, hogy meg kell tanulni az államnyelvét. Nekünk különösen nehéz az én korosztályomnak, én már most már a harmadik nyelvet fogom tanulni, tehát anyanyelv, orosz nyelv, ukrán nyelv.
Ott a falutokban a te generációt gondolom általában még, most nem például rád gondolok, aki ugye az iskolában tanítasz, azok nem biztos, hogy tudnak ukránul.
Generált. Én a magam példájából indulok ki, én az orosz nyelvet tökéletesen elsajátítottam, én sem biztos, hogy az iskolában, hanem az élet folyamán, meg aztán a felsőfokú tanulmányaim kapcsán muszáj voltam, tehát a magam baján, kárán megtanultam a nyelvet. Az ukrán nyelv, ez egy harmadik nyelvként jött, persze, hogy nehéz. Tökéletesen megértem az ukránt, és sajátosan már magam is azon veszem észre, hogy sajátosan keverem a kettőt. Magyar nyelv az tiszta marad, sérthetetlen, nem szabad szennyezni, ezt tudják a gyerekeim is, a több száz gyerek, akiket én oktattam. Tehát 2010-ben megalakítottuk az Anyanyelv Ápoló Kárpátaljai Szövetségét, ez egy nagy fórumon történt, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség konferenciáján, és azóta működünk. Tehát kialakítottunk egy teljes hálózatot, kiépítettük a kapcsolatainkat, felépítettük a feladataink sorát, hogy mi is az elsődleges, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megtartassuk a nyelvet.
Elsődleges? Mit láttok elsődleges feladatnak?
Hát elsődleges feladatnak azt látom, hogy a magyar nyelvet presztízskérdésként kezeljék. Ne szégyeljék, mert olvasom egyes szlovák kommentekben, hogy egyes magyar falvakban kezdik szégyelni, hogy ők magyarok, hogy magyar nyelvet használjanak a gyermekeiket, szlovák iskolába iratják. Sajnos ez borzasztó tendencia. Én nagyon-nagyon sajnálnám, ez Kárpátalján is bekövetkezne, mert most a politikusoknak ez a fő céljuk, hogy beolvasszák a helyi magyarságot, hogy egyszerűen megszűnjön a magyar nyelv, és ennek az elsődleges lehetőségét az iskolák megreformálásában látják. Megint visszakanyarodunk, de csak muszáj, mert a kettő összefügg. Tehát most egy olyan helyzet állt elő, hogy első osztálytól negyedik osztályig, vagyis az elemi iskola legalsó fokán, lehet lesz csak a magyar, mint fő nyelvet, tehát magyar nyelven oktatni. Ötödik osztálytól pedig fokozatosan át kell ezt térni a 2022-től az államnyelvre. Tehát százalékokban az ötödikben 2-3 tantárgy, hatodikban még több, tehát amikor elérik az érettségit, már mindent az anyanyelven kívül, mert meghagynak egy-egy órát az anyanyelvre és max. 2-t, mindent elkövetnek, hogy ezt átverjék ezen a magyarságot. Hát most az Európai Parlamentig ment, tehát a legfelsőbb fórumokig mennek most is a tárgyalások, tehát a két államfő, Orbán Viktor és Zelenszky találkozója is tulajdonképpen ennek jegyében fog zajlani, mert én nagyon büszke vagyok arra, hogy a mi nemzeti államunk, a mi nemzeti kormányunk ennyire kiáll a kárpátaljai magyarság mellett, mert érzi, hogy a 24. órában vagyunk. Ha nem teszünk meg minden, akkor óhatatlanul elveszünk. Mert ha elveszik a nyelvet tőlünk, akkor elvágják a gyökereinket, és gyökér nélkül elpusztul a fa, elpusztul a növény, és elpusztulunk mi is.
Edith, azt mondtad, hogy hát tevékenykedtek az anyanyelv megtartása érdekében. Ez akkor egyrészt a nyelv presztízsének az őrzése, másrészt gondolom, hát, hogy azok a gyerekek, akik már az iskolában nem magyar nyelven tanulják a legtöbb tárgyat, meg azok a fiatalok, meg a felnőttek, hogy legyen egy magyar nyelvű közeg, vagy klub élet, vagy szóval hogyan tudjátok a magyar nyelv használatát elősegíteni a mindennapokban?
Ez olyan, mint amikor a fók szövi a hálóját, természetesen minden irányban igyekszünk ezt a feladatot teljesíteni, mert azok fölött sem törünk párcát, azok fölött a családok fölött sem, akik végül is úgy döntenek, hogy a gyerekeiket ukrán iskolába iratják be, mert úgy gondolják, hogy csak itt van jövőjük. És a legtöbb, higgyék el, kedves hallgatóink, a legtöbb ember az iskolái befejeztével, amikor olyan közegbe kerül, akkor veszi észre, hogy milyen nagy hibát követett elő, vagy a szülő, hogy nem anyanyelvi iskolába iratta be. Mert rádöbben arra, hogy egyik nyelvet sem beszélem tökéletesen, másik nyelvet sem beszélem tökéletesen. Ezért igen, nagyon fontos, hogy többféle fórumok legyenek, tehát ezért alapítottuk meg annak idején a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget, ugye, ami immár a 30 éves, a Pedagógus Szövetséget, ami majdnem egy idős, mert a Kulturális Szövetségből nőtt ki, és ez a két szervezet irányítja tulajdonképpen a magyarság életét. Tehát palonként megalakultak a kulturális, Magyar Kulturális Szövetségek, megalakult minden járásban Pedagógus Szövetség, minden iskolában Pedagógus Szövetség, Magyar Pedagógus Szövetségnek a kicsi sejtjei, akik végzik a feladatukat, és ez a sok pici feladat oldja meg az egészet. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy bármit elkövetnek, soha nem fognak minket megsemmisíteni, nem fogják a helyi magyarságot belekényszeríteni abba a borzalmas helyzetbe, amit ők úgy mondanak, hogy hát egy egységes Ukrajnának kell lenni, és ez a pár 150 ezer ember, mert többről már nem beszélhetünk magyar, nem jelenthet veszély a több milliós ukránságra, mert mi színesítjük ezt az államot a kultúránkkal, a szokásainkkal, ezzel a gyönyörű nyelvünkkel, amit mi beszélünk. Ezért szeretném azt, hogy az Anyanyelvápoló Kárpátaljai Szövetségre továbbra is végezhesse ezt az áldásos munkát, amit végez, mert nagyon sok rendezvény kötődik a nevünkhöz. Tehát én azt mondtam, hogy a legelső feladat mind a mellett, hogy otthon ápoljuk a nyelvünket, a másik nagyon fontos feladat, hogy az összmagyarsághoz tartozás érzését is elültessük az emberekben. Nagyon-nagyon fontos, hogy büszkék legyenek arra, hogy magyarok, mert mi is a magyarság szerves részei vagyunk, mint ahogy Jézs Gyula mondta, hogy ötágúsít a magyarság, hát bizony, akkor szól szépen a hangszer, ha mindnyájan egyaránt fújjuk.
Említettél rendezvényeket. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lehet az ember.
Természetesen, akkor csak a nagyobb rendezvényekről szólnék, mert hát rengeteg mindent csinálunk. Hát elsősorban, amit az anyanyelvápolók végeznek, az az anyanyelv ügyeinek a szolgálata, tehát ezt a versenyeken érjük el. Az édesanyanyelv nyelvhasználati verseny, tehát ami tulajdonképpen Sátorai a Újhelyről ered, kapcsolataink révén mintegy 20 éve már végezzük mi is ezt a munkát, és hogy eljuthassunk erre az angos eseményre, itthon is meg kell méretetni a gyerekeket. Tehát vannak járási rendezvények, megyei verseny, ahol a legeredményesebb gyerekeknek az a jutalma, hogy megmérkőzzenek az anyaországi és az összmagyarság legjobbjaival. Tehát az egyik nagy rendezvényünk az édesanyanyelvnök nyelvhasználati verseny, és ennek a testvérrendezvénye a Szép Magyar Beszéd versenye. Ezeket a dolgokat is, mint halál komolyan veszük, mert ott kell, hogy legyenek a gyermekeink, pedig mi legkevesebben vagyunk, és elmondhatom, hogy mind a két országos rendezvényen nagyon jól szerepelnek átlagosan a gyerekeink, többször Kazinczy díjjal, Kazinczy éremmel tértünk haza, így jó magam is 3 évvel ezelőtt Kazinczy díjban részesültem, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Nagyon fontosak mindemellett a helyesírási versenyeink, aminek a gyöngye, úgy gondolom a karádi helyesírási verseny, több száz gyerek vesz részt, a Veregszázi Rákóczi Főiskolán csináljuk mindig a döntőt. Aztán beszéljünk a versmondó versenyeinkről is, mert az is van ám bőven. Versmondó versenyek, aztán mesemondó versenyek, betlehemes találkozók, színjátszó találkozók, hogyha a kedves nézők érdeklődnek iránta, most az internet világában csak kattintsanak bármire Rákárpátaljába kapcsolatban. Annyi mindent fognak tapasztalni, hogy el sem hiszik, hogy ez a kis létszámú magyarság mire képes, hogy megmaradjon. Színházunkban, Beregszázban. Csodálatos színészekkel.
Hát igen, tudjuk, igen. Hogy Vignyáci Attila is innen indult, és hogy itt...
A generációs színészekből nagyon sokat láthatnak és tapsolhatnak sikereiknek. A Nemzeti Színházban például itt van Trier Zsolt, Fantasztikus.
Azt hiszem, hogy Szűcs Nelly és Kárpátalján.
Szűcs Nelly, a kedves felesége, úgy szív.
Hát őket nagyon szeretjük, és hát Kárpátalja felé is rengeteg hát szeretet irányul részünkről, és azt hiszem, hogy a Rákóczi Szövetség is, ahol Edit úgy tudom, hogy szintén tevékenykedsz, és
igen,
mindent megtesz, hogy segítsen ebben, például az óvodás gyerekeknek is már azt hiszem, amikor a magyar óvodába iratják, akkor ajándékot adnak, és igen, hogy van ez az első osztályosokkal?
A Rákóczi Szövetség, én gondolom, hogy nem hiába felvidékről indul, ott alakult meg, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a szövetség indulásakor mi már ott bábáskodtunk kolléganőmmel, mert ugye a Rákóczi hagyományok Kárpátalján nagyon élnek, hisz Kárpátalja Rákóczi birtok volt nagy részén, hisz ott van a turul emlékmű, minek a szimbóluma, a első győztes Rákóczi szabadság.
Hát onnan indult Elsze Tamás és Rákóczi mozgalom.
Bizony, Mári volt, Mezővári volt, hogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, és persze, hogy nagyon örültünk neki, hogy végre Kárpátalja is, Kárpátalja magyarsága is, lehet mondani, hogy ennek a Rákóczi mozgalomnak, mostani Rákóczi mozgalomnak a tevékeny részese. Úgyhogy minden faluban jóformán van Rákóczi alapszervezet.
Például tudom, hogy amikor beiskolázzák őket, akkor iskolatáskát kap minden első
osztályos. El is mondod szépen, ugye, hogy tudjátok, persze, amiért hálásak vagyunk, a Rákóczi Szövetség is fontosnak tartja, hogy a magyar oktatás ne szűnjön meg Kárpátalján. Ezért már az óvodába kapnak csomagot, különféle ajándékcsomagok, így Mikulás csomag formájában kapták meg az óvodások az idén is, de az elmúlt év mindegyikén Mikulás csomagot kapnak, amiben egy gyönyörű meséskönyv van, és édesség csomag. Hálás köszönet érte a Rákóczi Szövetségnek, hogy erre a kicsi régióra is odafigyel. Aztán augusztus végén kancer csomagot kapnak a magyar elsősök.
Még és akkor itt hadd fűzzem be azt, hogy ehhez az anyagi hátteret, ami hát ugye egy komoly anyagi háttér, mert ugyanez van Erdélyben, és ugyanez van a Felvidéken, és most már Délvidéken is, ezt a Rákóczi Szövetség óriási szervező munkával teremti elő, tehát sok önkormányzat is ad komoly összegeket ezekhez az ajándékokhoz. Ez egy komoly akció, amiben rengetegen veszünk részt, és támogatjuk.
Természetesen mi ezt átlátjuk, és tudjuk, hogy ez óriási anyagi erőfeszítés, a környező országokban, tehát úgy tudom, hogy Erdélyben is, meg Felvidéken is ugyanígy csomagot kapnak, Vajdaságban is a kicsi elsősök, és ez egy, én tudom, mert tavaly én adtam át a párommal három iskolában ezeket a csomagokat, hogy egy nagyon igényes, gyönyörű, szép iskolatáska, amit mindenféle tanszerrel meg van rakva, és ehhez még egy nagyon komoly összeg is járul, amit a szülők vesznek át ezen az ünnepélyes átadón. És a Rákóczi Szövetség nagyon megható kis a maga egyszerűségével, nem hivalkodva. Olyan alázattal adja át a szülőknek.
Az az igazság.
Nagyon Mazuskám, könnyekre fakadnak. Igen, hogy mennyire fontosak vagyunk mi az anyaországnak ezért állás.
Hát ez ki is jár nektek, úgy érzem. Ez a mozgalom, ez aztán rendez nyári táborokat, tanártáborokat, ifjúsági táborokat. Ezekre hogy lehet eljönni Kárpátaljáról?
Hát köszönöm a kérdést. Pontosan ezt a folyamatot akartam folytatni, hogy elindulunk, ugye elindul az óvodától, mert tudják nagyon jól, hogy a magyar óvodáknak milyen szerepe van abban, hogy aztán legyen egy belőlük magyar iskolások. Folytatódik ez az általános iskola után a középiskolákkal, sőt az egyetemekkel is, tehát minden vonalon igyekeznek a magyar diákokat hozzásegíteni ahhoz, hogy, mint ahogy az előbb mondtam, hogy a nyelvi rendezvényekre mehessenek, ugyanígy nagyon-nagyon sok alkalommal, ahogy visszagondolok az elmúlt évekre, a Rákóczi Szövetség segítette a gyerekeinket kísérő pedagógusokkal együtt, hogy átjöhessenek az anyanyelvi táborba. Győrben is volt egy ilyen anyanyelvi tábor, sajnos az elmúlt évben már nem sikerült megvalósítani, Tehát egy nagyon nagy létszámú kárpátaljai gyerekcsapat vett ebben a győri táborban részt.
Tudtok átjönni, vagy autóbusz?
Hát úgy oldottuk meg, amikor nagyobb gyerekcsoporttal jövünk, hogy átjövünk a határon gyalogszerre, és akkor a szervezők, a rákóklisok küldenek járművetett buszokat értünk, és akkor a helyszínére elszállítják a gyerekeket, és visszafelé ugyanígy oldják meg a kérdést. Na most én az elmúlt évekről röviden csak annyit mondanék, hogy voltak bizonkérdések, persze, de az mindig sikerült, aki elvállalta. Nagyrészt pedig a Pedagógus Szövetség fogja ezt az egész utaztatást. Meg van egy réteg a pedagógus társadalomból is, aki ezt fontosnak tartja, és évről évre vállalja a gyermekcsoportoknak a kíséretét és szervezését. Tehát tavaly előtt voltunk a Sátor Alja Újhelyi Rákóczi Rendezvényközpontban, tehát ott több turnusban is fogadták a gyermekeket, tőlünk is volt a gyerekcsapatok, több busznyin, azt hiszem két vagy három busszal, és mi pedagógusok, akik foglalkozunk a felkészítő, az úgynevezett vezetőképző, mi is részt vettünk, nagyon-nagyon színvonalas előadásokat hallottunk tavaly előtt. Sajnos tavaly már nem sikerült megvalósítani, megszervezniük az anyaországi szervezőknek ezeket a... Voltak gondok, de most az elmúlt évben a pandémia kapcsán ezek a gondok óriási vátorlottak. Olyannyira, hogy nem tudunk részt venni semmilyen rendezvényen, mint ahogy most már jóformán Magyarországon is, ugye?
Azt hiszem, hogy nem nagyon vannak ilyen rendezvények, és ők is valami módon az online térbe költöztek.
Igen, az online térben én is szemmel kísérem, előadásokat tartanak. Takaró Mihály tanár úr nagyon értékes előadásokat tart, például én rendszeresen szoktam őt.
Közben eszembe jutott, hogy azt is hallottam, hogy a magyarok Kárpátalján annyira szépen összetartanak és eredményesen, hogy ez még az ukránok számára is vonzerőt jelent, és hogy nagyon sok ukrán elkezdett most magyarul tanulni.
Igen. Hát hál' Istennek ilyen tendencia is van, és nagyon sok ukrán család magyar első osztályba iratja be a gyerekét. És előállt egy ilyen helyzet, most hallottam Ungváron, a legnagyobb középiskola Ungváron, az úgynevezett Dajka Gábor középiskola, hogy alig van magyar gyerek az első osztályban. Annyi, olyan nagy létszámban iratják be. Hát ennek gondolom nagy vonzereje van, hogy egy kiskapu, vagy egy nagykapunak is mondhatnám, a nyugat irányba, hogyha megtanulnak magyarul, azért kijutnak az Európai Unióba, kijutnak Magyarországra, és úgy gondolkodna mindenki, hogy ennyire emelkedne a presztízse a magyar nyelvnek, mert akkor nem lenne ilyen helyzet, mint ami most van, hogy az iskoláinkat akarják zárni. De azt a jó Isten nem fogja adni. Én imádkozom minden este az Úrhoz, hogy ezt ne engedje meg.
Én azt hiszem, hogy ezt a riportot hallva a mi hallgatóink is sokat fognak imádkozni a kárpátaljai magyarság megmaradásáért és nyelvi kitartásáért.
Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam gondolataimat ezt a dióhéjba, mert nem beszéltem még arról a rengeteg dologról, amit teszünk mindazért, hogy az emberekbe elültessük azt, hogy mennyire fontos, hogy ismerjük a magyar múltunkat, mert nekünk nem kell történelmet kitalálni, nekünk gazdag történelmünk van. És ezeket a gyönyörűséges, szép nemzeti történelmi ünnepeinket mi rendre meg szoktuk ünnepelni. Nagyon sok mindent lehetne még, kedves hallgatóink, mondani a kárpátaljai helyzetről. Jót is, rosszat is. Az az igazság, hogy én inkább mindig a pozitív dolgok felé hajlok, mert azt mondom, hogy minden rosszból ki lehet lábalni, hogyha az ember nagyon akarja, és felteszi rá szívét, lelkét, leteszi ezt az álmos lustaságot, és azt mondjuk, hogy ott az alagút végén a fény.
Kedves Edith, mi nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót, nagyon, nagyon nagy érdeklődéssel hallgattuk, és én azt gondolom, hogy minnyájan teljes szívvel és lélekkel szurkolunk nektek, hogy sikerüljön az anyanyelvápolók munkája és a kárpátaljai pedagógusok tevékenysége ebbe az irányba, amerre ti viszitek az ott élő 150 ezer embert.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, a Hétköznapok Hőseit bemutató tematikus napunkon Szántó Edit pedagógussal Bíró Magda beszélgetett.
Fodor András, szerelmünk földi tája. Tudnál-e így szeretni, ahogy a táj adja magát viharok ostromában, eső bozontjain át? Mikor sziklák közül a felhők csordája lerohan, színe hitében lüktet vár álhatatosan. Mikor a keserű szél a völgybe akasztja a karmait, ereje duzzad, szárnyalón fölé emelkedik. Mikor borzongva, sompolyva földön a dermedt szürke ég, füvek nyelvét pendítve akkor zümmögi melegét. A fogyhatatlan hűség lehet így egyszerű. Teremti, egyre újítja magát a győzelmes derű. Nem a szemem csalása, nem önáltató vigasz, akárhogy nézem vallatom, öröme rám szavaz. Oltalma, ki nem alszik, erősebb, mint a fény. Átsüt rajongó hazugok mocsár tündökletén. Elfárad minden ölelés. Becéző kar lehull, de láttam, él szerelmünk földi tája, elronthatatlanul.
Hírpercek.